Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 165. dicséret második versét. A 165. dicséret így kezdődik, itt van Isten köztünk. Elfoglalva. A 459. dicséret első három versét énekeljük. A 459. dicséret így kezdődik, az Isten bárányára.
Oh!
Legyen az Úrban bizodalmad, ezt tanítom ma neked, bizony neked. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Péter első levele, első fejezetének az első 9 verséből, majd azt követően a 13. verstől a 21. versig terjedő szakaszból. Tehát Péter apostol első levele, első fejezetének első versétől így van megírva Isten igéje. Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitínia szórványában élő jövevényeknek, akik ki vannak választva az Atyaisten eleve elrendelése szerint a lélek megszentelő munkája által az engedelmességre, és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. Áldott a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb, a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok. És kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a Szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban. Úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük neked ezt a mai délelőttöt, amit veled és egymással tölthetünk itt a gyülekezet közösségében. Olyan csodálatos, Urunk, és hálás a szívünk, hogy veled lehetünk, mert te ránk szánod ezt az időt, hiszen fontosak vagyunk a számodra. Igen, te törődsz velünk, odafigyelsz ránk, nem akarod, hogy elsodródjunk tőled, ezért is küldted el a fiút a világban, aki által jöttél, hogy megkeress minket, hogy megments minket, hogy kiszabadíts a gonosz karmaiból, aki annyiféle módon tart minket megkötözve, Látjuk ezt, Urunk, a mindennapokban, látjuk a körülöttünk élő emberek életében, és gyakran tapasztaljuk magunk is, hogy a sátán mindent megtesz azért, hogy tőled elszakítson, vagy aki még nem a tied, azt elzár tőled, nem engedi, hogy eljusson a te üzenetet hozzá. De köszönjük, hogy te mindent megteszel azért, hogy találkozzunk veled, hogy megismerjünk téged, és valami új kezdődjön el az életünkbe, hogy már ne a világ uralkodjon fölöttünk és bennünk, hogy már ne a mi régi természetünk diktáljon, hanem átéljük, hogy tőled kapunk egy új életet, és így már Isten országa polgárai lehetünk. Kérünk, Urunk, segíts minket abban, hogy minél inkább meg tudjuk élni ezt az újat, hogy világosság legyünk, hogy hozzád hasonlítsunk, és kérünk, hogy most szent lelkeddel tárd fel számunkra az ígét, adj nekünk szóló üzenetet, és könyörülj, hogy amit mondasz, azt vegyük komolyan, hogy igazítsuk ahhoz az életünket, ahol rámutatsz arra, hogy változtatni kell, végezd el, hogy akarjunk változtatni. És ahol megmutatod, mit vársz tőlünk, add, hogy azt meg is tegyük, hogy engedelmes, készséges legyen a szívünk a neked való szolgálatra. Kérünk így, légy most jelen, és tedd áldássá ezt az alkalmat. Amen. Isten igéjének hirdetésére és hallgatására készülve a 170. dicséretünket énekeljük, jövel, ó áldott Szentlélek! Istennek az az igéje, amelyen keresztül az ő üzenetére figyelünk, írva található Péter első levele első fejezetének 15 és 16. verseiben. Mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban. Úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Foglaljuk el helyünket. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és immár Péter apostol levelével, hiszen ezt kezdtük el olvasni az új szövetségből. Jakab után jön Péter, és ahogy ezt olvassuk, az Isten országának sok csodálatos dolgát láthatjuk. Mindjárt, ha csak Péter személyére gondolunk, akkor azt kell látni, hogy amikor Isten úgy belép valakinek az életébe, akkor olyan változások mennek végbe, amit az adott személy el sem tud képzelni, és meg sem tud álmodni. Sokszor mondják, hogy álmodjatok, ugye a mai világnak ez egy fő szlogenje, mindenkinek legyen egy álma, és azt az álmot valósítsa meg. Hát Péternek nem tudom, hogy az volt-e az álma, ami végül az életébe megvalósult. Ki volt ez a Péter? Azon túl ugye, hogy Jézus Krisztus apostol. Mielőtt oda tudta volna a neve mellé írni, hogy én Jézus Krisztus apostola vagyis, küldötte vagyok, egyszerű halászemberként élt. És nem gondolnám, hogy az volt az álma, hogy majd ő egyszer ismert személyiség lesz. Az egész akkori világon, különösen a Római Birodalom területén sokan fogják ismerni. Sokan odafigyelnek majd a szavára, tanácsot fognak kérni tőle, és amit mond, az útmutatás lesz. Arra meg már kiváltképpen nem gondolt, és arról nem álmodott, hogy 2000 év múlva az egész akkori világban majd az ő levelét fogják felolvasni Isten tiszteleten. Hogy szinte az egész világban ismerni fogják ezt a Kapernaumi halászt és az ő nevét. És azt fogják böngészni emberek, mit is ír, mit tanácsol, mit mond nekünk Jézusról, meg Isten akaratáról, hogy látja a gyülekezetet. Hát ezt ő maga sem gondolta volna. És testvéreim, ez így van a saját életünkben is. Amikor az Úr belép, és mi elkezdjük őt követni, akkor valami új kezdődik el, valami új, ami azelőtt nem volt. Megtörténik a csoda, és túllépünk azon, hogy homo sapiensek vagyunk, és eljutunk oda, hogy homo novusok leszünk. Új emberek. A homo sapiensből, az értelmes emberből új ember lesz, az Isten munkája által. És ez a cél. Az Isten nem elégszik meg azzal, amire mi annyira büszkék vagyunk, hogy mi vagyunk a homo sapiensek. Az Isten azt akarja, hogy homo novusok vagy, másképp mondva homo christianusok legyünk. Krisztusi emberek. Ezért küldte el a názáreti Jézust. Hogy az egyszerű, mindennapi emberből krisztusi új embert hozzon létre, aki már másképpen él a világban, akinek az élete eltér a megszokottól, a mindennapostól, a többség életétől. Így voltak ezek az emberek, ezek a keresztények, Krisztus követők, akiknek Péter írta a levelét. Így voltak ők is, az életük különbözött a többiekétől, és Péter így is ír nekik, hogy szorványban élő jövevények. A jövevény az azt jelenti, hogy idegenek. Idegenek, nincsenek berendezkedve, és úgy is kezelik őket, mint akik elütnek attól a világtól, nem simulnak bele, hanem valami másfajta értéket, életmódot képviselnek, mint amit megszoktak az emberek. Az Úr Jézus is azt mondja a tanítványokról, hogy nem ebből a világból valók. Igen, aki már Jézusé, az nem ebbe a világba tartozik, bár itt él, ezen a földön, de már az Isten országának a polgára, hogy erről Pál is beszél az efézusi levélben, mennyei polgárok vagyunk. És ennél csodálatosabb nincs, hogy az Isten világának az állampolgárai lehetünk, és úgy élhetünk ebben a világban. És testvéreim, itt megvalósul a kettős állampolgárság. Ezt egyik kormány sem tudja kihúzni. Nem mondhatja azt, hogy én nem engedélyezem, hogy valaki az Isten országa állampolgára legyen. Ilyen nincs. Aki belép oda, aki Krisztusban kegyelmet kap, az annak az országnak az állampolgára. Megvan az útlevele, és ez az útlevél nem más, mint az újjászületés, a Krisztus vérével való meghintettség. Ugye erről ír Péter. Tehát Péter, Jézus Krisztus apostola, de mielőtt Péter lett volna, tudjuk, hogy hát nem így hívták őt. Amikor körülmetélték 8 napos korában, és örültek neki a szülei, akkor a Simon nevet, vagy a Simeon nevet kapta, ami azt jelenti, hogy sás. És ez jelzi azt, hogy milyen ember is volt Péter, ilyen sás típusú, ilyen ingadozó, lengedező, aki egyáltalán nem volt egy határozott lelki alkat. Olyan volt tényleg, mint a sás, a nád, amit a szél mozgat, ingat erre-arra. És látjuk az életében is, hogy mennyi bizonytalanság van. Egyszer lelkesedik Jézusért, máskor pedig már szembefordul vele, és nem akarja elfogadni, amit az Úr mond. Ugye nem tudja elfogadni, hogy ha Jézus a messiás, akkor ő meg fog halni a kereszten, mert ezért jött. De kap Jézustól egy új nevet, Péter, ami azt jelenti kőszikla. És ezzel Jézus üzen neki, hogy nézd, Simon, neked jellemváltozásra van szükséged, és ezt én adom meg neked. De rajtad is múlik. Magadtól nem tudsz Simonból, sásból, Péter kőszikla lenni. Nem tudod a jellemedet megváltoztatni. Nem tudod magadat megváltoztatni, más emberré tenni. De mégis kőszikla lehetsz. Hát hogyan? Úgyhogy elindulsz követni engem. Ugye amikor Jézus belép Péter életébe, Péter kilép a halászhajóból. Kilép a régi életéből. És mindig így kezdődik, de ezt a kilépést a régi életből, ezt mindig személyesen nekünk kell megtenni. Ez más nem tudja. Jézus szól, kövess engem, és Péternek kell azt megtenni, kilép a halászhajóból, aztán bűnbánatot tartva leborul Jézus elé, és azt mondja, menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Mert amikor kilép Jézus elé, meglátja saját magát, és fölismeri, hogy igen, tényleg nekem jellemváltozásra, vagy bibliai kifejezéssel újjászületésre van szükségem. Így írja majd Péter, hogy áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket. De nem azt mondja, hogy ti újjászülettetek, meg nektek újjá kell születni, hanem többes szám első személybe. De nekünk kell újjászületni. Nekem is, írja Péter, engem is újjászült az Isten. Azért változott meg az életem. Tehát ezt vallja meg, amikor kilép a hajóból, hogy Uram, nekem szükségem van erre a változásra, de ezt csak te tudod elvégezni bennem. És amikor valaki ezt így elmondja, nagy csodát tapasztal meg, mert annál nagyobb csoda, testvéreim, hogy a saját életünk gyökeresen megváltozik, nincs. Nagy csoda, ha a másik ember élete megváltozik, nagy csodának tartjuk a technikai fejlődést, de a legnagyobb csoda, amikor saját életem változik meg. Amikor azt látom, hogy olyan dolgok tűnnek el, amikről nem is álmodtam, és olyan dolgok jönnek be az életembe, amit én addig nem tudtam elérni, nem tudtam megszerezni. Tehát írja a levelet, a Simonból lett Péter, aki immár Jézus Krisztus apostola. De fontos, az is többször beszéltünk róla, hogy a Jézus Krisztus szó kapcsolat az nem tulajdonnév így, csak Jézus az a tulajdonnév. Tehát ő Jézus apostola, és ez a név azt jelenti, ugye, hogy szabadító. Tehát Péter a szabadítónak az apostola követője. És jó ezt így összekapcsolni és látni. Mert hányszor elakad az életünk, nem látunk kiutat, elkeseredünk, úgy látjuk, nincs segítség. Persze gondolunk mi Jézusra,
de ez olyan megszokott már. Nem mond semmit. Jézus, Jézus, Jézus. Úgy, mint ahogy egymásnak is sokszor mondjuk, akár a nevét, vagy mondunk szép jelzőket, kedves vagy, szép vagy, csinos vagy, aranyos vagy, ilyen vagy, olyan vagy, ez csak sokszor nincs mögötte ott a tartalom. Hogy valóban ezt mi így is gondoljuk, és így is értjük. És Jézussal is sokszor így vagyunk. És jó, hogyha soha nem feledjük, hogy az a név azt jelenti, hogy szabadító. És ha kimondom, akkor már van reménységem az élet legnehezebb helyzetébe is, mert a szabadító azt jelenti, hogy van, aki segítsen rajtam. Hogy nem vagyok én magamra hagyva. Hát pont a hívő embernek ez a töblete. Hogy lehet, hogy ugyanolyan gondokba, bajokba, problémákba ütközök, mint a nem hívő, de akkor nem azt mondom, hogy jaj, mi lesz velem, hanem eszembe jut Jézus, a szabadító. Itt van, aki segít rajtam, nem vagyok magamra hagyva. Itt felsorolja, hogy kiknek írja a levelet, Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia, Bitínia, hogy értsük is, miről van szó, úgy lehet megközelíteni, hogy a mai Észak-Nyugat Törökország területei ezek. Tehát ezek a gyülekezetek a mai Észak-Nyugat Törökország vidékén helyezkedtek el. Persze akkor nem Törökországnak hívták, de így tudjuk ezt úgy szem előtt tartani. És ezek a gyülekezetek már elég nehéz helyzetben voltak, az üldözés szele egyre közelebbről érintette őket, ez már Néró császárnak a korszaka, aki azért, hogy a hatalmát mentse, amikor ugye majd fölgyújtja Rómát, a keresztényekre hárítja őket, teszi felelőssé bűnbakká, mert ugye ahhoz, hogy menthessük magunkat, ki tudjuk mosni magunkat, mindig kell egy bűnbak. Mindig kell egy bűnbak, a gyerek azt mondja, hogy nem én voltam, hanem a testvérem. És aztán, ahogy növekszünk, ugye mindig más a bűnbak. Nem én, a házastársam. És így tovább. Nem én, hanem a főnököm. Nem én, hanem a munkatársam. Nem én, hanem a másik ország, mert mindig kell valaki, ugye, bűnbakot találni. És Néró a keresztényekben találta meg ugye, ezt a bűnbakot, és ezért elkezdték őket üldözni. Egyre több támadás érte őket, és ebben a helyzetben kapják a levelet. Ne Néróra nézzenek, ne a római birodalomra, ne az üldözésre, a szenvedésre, hanem egyedül Jézusra. Ő benne bízzanak, és erősíti őket, hogy ki vagytok választva. Hát azért lehettek keresztények, mert az Úr Jézus kiválasztott, kihívott benneteket a korábbi életetekből, fontosak vagytok neki, figyeljetek rá, terve van az életetekkel, az ő szent lelke által, meg akar szentelni titeket, vagyis hogy olyan legyen az életetek, amire oda lehet figyelni, amire pozitívan oda lehet figyelni. És azt mondja, engedelmességre vagytok kiválasztva. Ez egy fontos dolog, hogy Jézus azért hív el bennünket, hogy engedelmesek legyünk neki. Vagyis azt tegyük, amit ő mond, amit az igéjében kijelentett számunkra, amit a napi kapcsolatban a szívünkre helyez, hogy igen, most ez az ő akarata, ezt kéri tőlem. És ezt aztán tegyük meg. Ugye ez az engedelmesség. Amit mondanak, megteszem. Persze az ember nem szereti az engedelmességet, különösen, hogyha még nem ismeri Istent, de itt jön a változás, amikor Krisztus belép az életünkbe, átformál minket, hogy tudjunk engedelmeskedni. És ez az engedelmesség, ez nem egy kényszerű, szigorú valami, hanem örömteli. Hiszen kinek engedelmeskedek? Kire figyelek? Kire csatlakozok? Kinek a akaratát valósítom meg? Kinek a szava lesz döntő az életembe? Hát az, aki letette értem a saját életét. Aki annyira szeretett, annyira meg akart menteni, hogy kész volt értem meghalni. És aztán így folytatja tovább a levelet Péter. Mondja, hogy Isten, Jézus Krisztus atya nagy irgalmából újjászült minket, Jézus Krisztus halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Jézus feltámadása élő reménységet hoz. Van reménységünk, hogy nem attól függ a mi örömünk, boldogságunk, jövőnk, hogy mi történik ebben a világban. A hívő embernek sokkal több annál a reménysége, hogy most mi lesz. Fölmennek az árak, vagy lemennek az árak, háború lesz, vagy nem lesz háború. A mi reménységünk az, hogy Krisztushoz tartozunk, hogy Krisztus egy új országot készített az övéinek. És aki őt szereti, aki hozzátartozik, az ebbe az országba fog majd megérkezni. De ahogy a 13. versben és a továbbiakban olvassuk, hogy reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Tehát a mi reménységünk az túlmutat a földi élet keretein. Túlmutat. Aki benne hisz, annak örök élete van. És ez nem egy szlogen, hanem valóság. Hogy valóság. Hogy Jézus elment azért, hogy az övéinek helyet készítsen. Hova ment? Az atyához. Abba a világba, amelyből eljött értünk. Visszament, hogy az övéinek is helyet készítsen, hogy legyen hova mennünk, gondoskodik rólunk. És olyan jó, hogyha ez ott van előttünk, akkor nem fogunk elkeseredni, nem fogunk elcsüggedni. És ugye beszél, hogy ugye élő reménység, el nem múló, szeplőtelen, hervadhatatlan örökség, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Azt mondja, ti örökösök vagytok. Az Isten örökösség. Az Istennél van az örökségünk elkészítve. És mit mond, hogy ez el nem múló, hervadhatatlan, fenn van tartva a számotokra. Aki Isten gyermeke lett Jézus Krisztusban, annak van mennyei öröksége. Ott vár minket kincs, örök élet, egy csodálatos világ. Lehet, hogy itt a földi világban valaki nem kap örökséget, és mégsem kell elcsüggedni, mert van az Isten világában. Szóval mennyben fenn van tartva számotokra. Ami nekünk van, fenntartva, senki nem veheti el. Az a miénk. Az az ennyi. Az a miénk. De titeket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. Vannak nehéz élethelyzetek, mondja Péter, de Istennek van hatalma, ami által meg tud őrizni. Isten hatalma őriz. És ilyenkor eszünkbe juthat az a történet, amikor Jézus a tanítványokkal egy hajóban utazik a tengeren, és óriási vihar tör ki. Mennek a tanítványok a túlsó partra, és nem volt bekalkulálva a vihar, de mégis jött. És így van a hívő ember, így van az egyház ebben a világban, hogy elindulunk, és nincs bekalkulálva, hogy jön a vihar, hogy jönnek a viharok, hogy lesznek nehéz élethelyzetek. És sokszor akkor megijedünk. Persze a hívőnek kellene számítani arra, ha egyszer hajóba ülök, és kievezek a tengerre, ott lehet vihar. De valahogy úgy gondolkodtak, Péterék is, ha velünk van Jézus, nem lehet vihar. Sokan így hisznek, így gondolkodnak, ha én keresztény vagyok, nem lehet vihar. Akkor minden jó lesz az életemben. És azt látjuk, hogy igenis lehet vihar, és erre kell számítani, Mert a sátán igyekszik akadályt támasztani az övéi elé. De a lényeg, hogy a viharban is ott van Jézus. A tanítványokat is ő tartotta meg. Semmit nem ért abban a viharban a hajózási tudományuk, nem tudtak magukon segíteni, de amikor eszükbe jut, hogy emberek, hát itt van Jézus a hajóban, menjünk már oda hozzá. Szóljunk már neki, hogy Jézus, ments meg minket, mert elveszünk. És akkor átélik, hogy Jézus felébred, rászól a viharra, a tengerre, és elcsendesedik minden. Így olvassa, Isten hatalma őriz az üdvösségre. És mi történik? Megőrizte őket, hogy célba érjenek a másik parton. Nekünk is van célunk. Az örök élet, az üdvösség, ahogy itt le is írja, hogy elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét, tehát van cél, van egy cél, ami felé tartunk. Tényleg van célunk? Vagy csak sodródunk? Látjuk az Istentől elkészített célt? Vagy csak ezek a mindennapos célecskáink vannak, amiket mi állítunk föl, meg ez a világ elvár tőlünk. Céle, hogy örök életem legyen, hogy üdvözüljek, hogy megérkezzem Isten mennyei világába. És látom-e, hogy ez egyedül nem megy? Látom-e, hogy a viharokkal nem tudok birkózni, de itt van Jézus, akinek szólhatok, és ő meg tud menteni. És ahogy ott lecsendesedik minden, és célba érnek, így élhetjük ezt mi is át. Ugye, hogy Isten hatalma az üdvösségre, tehát egész végig megőriz. Ha rábízom magam, és nem lépek ki a hajóból, vagy nem veszem ki a kezemet az ő kezéből, akkor vele célba érek. Tehát megvoltak a viharok, amit mond Péter, hogy örvendeztek azon, hogy Krisztus belépett az életetekbe, de most kicsit megszomorodtatok különféle kísértések között. Tehát voltak kísértések, voltak olyan szituációk, amivel az ördög akarta hitüket megrendíteni, és mit mond? Így kellett lennie. Tehát, hogyha valami megpróbáltatás, baj van, az nem véletlen. De így kellett lennie. Miért? Mert ezeket a kísértéseket Isten fölhasználja mire? Hogy megpróbálja a hitünket. Mert mindig a próbában derül ki, hogy milyen is a hitünk. Milyen erős. Mennyire igazi. Mit mond? Hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál. De tehát a próba mutatja meg, hogy értékes-e az életünk. Mint ahogy a nemes fém is, amikor tisztítják, akkor kerül ki belőle a salak, és válik egyre értékesebbé. De úgy megragadott engem, sőt meg is döbbentett, hogy mit mond itt Péter? A ti megpróbált hitetek sokkal értékesebb a veszendő aranynál. Mi van? Mit mond? Tudja, mit mond? Hát biztos. Mert mi hogy gondolkodunk? Hát az arany. Ugye, hogyha jön a romlás, mibe kell fektetni az értékeinket? Aranyba. Mik az államnak a tartalékai? Arany. És mit mond Péter? Hogy van az aranynál sokkal, de sokkal értékesebb. Ez pedig az élő, megpróbált, erős hit. Ha van hitem, nem kell félni, mert az sokkal értékesebb. És ennek a világnak pont ez a baja, hogy nem látja ezt az isteni értékrendet, hogy a legértékesebb dolog az Istennel való kapcsolat, a hozzávaló tartozás, a hit, a benne való hit. És mivel az embereknél más az értékrend, ezért megy tönkre sok minden. Hányszor lehet látni, hogy az anyagiakra, a sikerre, a karrierre koncentrálnak emberek, és tönkre mennek a kapcsolatok. Eltávolodnak egymástól emberek, elhidegülnek. És azt akarja Péter, hogy vegyük észre, hogy van egy értékesebb ez a hit, az Istennel való és az egymással való kapcsolat. És sok minden elválaszt. Épp most olvastam egy egyházi oldalon, hogy felmérést készítettek az egész világon, és azt állapították meg, hogy a mobiltelefonok miatt rengeteg a válás. Rengeteg házasság megy tönkre. Megállapították, hogy este lefekszenek, az egyik szókirakót játszik, a másik a TikTokot pörgeti, vagy a Facebookot. És nincs kapcsolat. Eltávolodtak, elhidegedtek egymástól. De az Istennel való kapcsolatra is igaz. Ahogy egymásra nincs idő az okostelefonok miatt, úgy nincs idő Istenre sem sokaknak. Persze, akinél nem így van, az adjon hálát, és még jobban kapaszkodjon az Úrban, akinek pedig így van. Hogy is indítottunk? Jézus. Szabadító. Nem muszáj így folytatódni. A világ pontosan arról szól, hogy ha valahol elhidegülnek egymástól, váljatok el. Szét kell a kapcsolatot. Szedni, majd lesz valaki más, próbáld meg újra, de ott is ugyanúgy előjönnek a dolgok. És mit mond az ige? Van szabadító. Lehet probléma az egyéni életünkbe, családi életünkbe, de van valaki, akihez oda lehet fordulni, aki által lehet változtatni. Lehet változtatni. Jobb irányba fordulhat az életünk. Mit mond? Ő szeretitek. Tehát, hogyha Jézus kerül a középpontba, őt mindennél jobban szeretem, az kihat a kapcsolataimra is. Kihat a másik emberrel való foglalatosságomra is. És még egyszer olvasunk itt az aranyról. Ez is úgy megdöbbentett, hogy egy fejezeten belül kétszer azt mondja Péter, hogy veszendő arany. A következő, amikor Jézusra mutat. Azt mondja, az ezüst meg az arany nem tudja megváltoztatni a jellemeteket, a személyiségeteket. Nem tud új emberré tenni, inkább negatív irányba formál. A hatalom is, a siker is. De mit mond? Van valaki, Jézus, aki az ő drága vérét adta a kereszten. Ez a drága vér erősebb, hatásosabb mindennél. Ez tudja a szívünket megmosni, újjátenni, és Istennel új kapcsolatba hozni. Az Istennel való kapcsolatban Jézus vére a döntő. És mit mond, hogy atyáitoktól örökölt, hiába való életmódotoktól. Tehát mi olyan örökséget hozunk mindannyian, ami hiába való, mi nem ér semmit. A bűn örökségét. Kaphatunk szépet, jót otthon, de hozzuk magunkban azt a hiába valót, amit a bűn határoz meg. És azért jött Jézus, mert ezt csak ő tudja eltávolítani. Az ő vére az a szérum, ami ezt tudja hatástalanítani, és egy új irányba képes minket állítani. És mit mond, hogy mivel drága véren váltattatok meg, mivel Isten, ez azt jelenti, Istennek sokba kerültünk, nagyon sokba, hisz a legtöbb az, hogy a fiát adta értünk. Ugye hányan vannak, akik átélik, hogy egy-egy tragikus esemény miatt elvesztik a kisgyermeküket, vagy akár nagyobb gyermeket, és úgy élik meg, hogy óriási sebb keletkezett a szívükben. Egy őr, amit semmi sem tud betölteni, mert a gyermek elvesztése az semmihez sem hasonlítható. És így kell látni. Az, hogy Isten odaadta a fiát, az semmihez sem hasonlítható. Az mindennél több. És mit mond? Ezért, mivel ilyen sokba kerültünk, és Isten ezt vállalta, ugye a szentek legyetek, mert ez a Szent Isten hívott el benneteket. Egész magatartásotokban szentek legyetek, mert én szent vagyok. És Mózes harmadik könyvében olvastam, hogy így szól Isten, mutassátok hát meg, hogy szentek vagytok. Sokszor azt mondjuk, minden ember bűnös, hát a keresztény se lehet más, és mit mond az Isten? Van egy elvárásom, hogy szentek legyetek. Van egy feladatotok, hogy ezt mutassátok meg. Ezt kell megmutatni, hogy ti különböztök, hogy másabbak vagytok, hogy erre odafigyeljenek, és így lesz majd reménysége a körülöttünk élő embernek is. Azt tudja mondani, hogy jé, lehet másképp. Megváltozhat az életem, de jó, mert látom a szomszédomon, a munkatársamon, hogy a mutassátok meg. Meg tudjuk mutatni, hogy mi Krisztushoz tartozunk, az életformánkkal, a magatartásunkkal. Hát adja Isten, hogy ezt a munkát ő el tudja végezni bennünk, és látható legyen, hogy mi egy szent nép vagyunk, a Szent Istenhez tartozó nép. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük mindazt, amit a Te igédben most előttünk feltártál. Bizony, mi is megvalljuk előtted, hogy bűnös emberek vagyunk, mint Péter is megvallotta. Olyanok, akik maguk erejéből nem tudnak más emberré lenni. Annyiszor látjuk az életünkben, hogy ott van sok-sok nyomorúság, sokszor szeretnénk változni, de nem megy. De köszönjük, hogy azért jöttél el, hogy könyörülj rajtunk. És Uramat, hogy soha ne feledjük el, hogy a Te neved azt jelenti, szabadító. És amikor megrekedünk, viharok vesznek körül, hagyd tudjunk oda menni hozzád, és leborulva kérni, ments meg, mert elveszünk. Talán egy kapcsolat akar elveszni. Hagyd tudjunk hozzád kiáltani, hogy ments meg azt a kapcsolatot, ments meg az életünket, mutass rá arra, amiben nekünk kell változtatni. De Uram, add, hogy elsősorban Te légy az életünk középpontjába, Téged szeressünk teljes szívünkből, erőnkből, mint ahogy Péter is tette, hiszen tőle is megkérdezted, szeretsz engem? Mert ez a legfontosabb, szeretni Téged, és szeretni egymást. Te mutasd meg, ha ez a szeretet hidegül feléd, vagy egymás felé. És Uram, add, hogy az ige által lángra lobbanjon az igazi szeretet, vissza tudjunk hozzád térni, és meg tudjuk építeni a kapcsolatainkat, hogy átjárja a tőled való szeretet, a tőled való tűz. Köszönjük, Urunk, hogy az ige által reménységet adsz nekünk afelől, hogy aki benned hisz, aki újjászületett, annak örök élete van, el nem múló, hervadhatatlan örökséget készítettél a mennybe, és ezt senki el nem veheti tőlünk, ha mi nem dobjuk el magunktól. És Uram, ne engedd, hogy bármikor eldobjuk, hanem mindig még erősebben fogjuk, és bármilyen helyzetben legyünk is, tudjunk rád nézni, és ebbe a reménységbe kapaszkodni. Kérünk, Urunk, így formáld tovább az életünket, s add, hogy bizonyságtételek lehessünk, hogy látszódjon, hogy hozzád tartozunk, add, hogy az az igazi értékrend, ahol Te vagy az első, ahol a kipróbált hit adja a talajt, az alapot, az látszódjon mindannyiunk életében. Urunk, eléd visszük a betegeket, megfáradtakat, egyedül élőket, add, hogy hozzá tudják fordítani orcájukat, és amikor szenvedés éri őket, amikor nehéz, akkor is belőled merítsenek erőt, hogy átéljék, ott vagy, mert Te vagy a szabadító, és Te nem hagyod magadra, magukra a tieidet. Kérünk, Urunk, így a családokért. Könyörgünk a házasságokért, Uramat, hogy feléd tudjunk fordulni, és belőled erőt meríteni, megerősödni hitben, és az egymás felé való kapcsolatban. Könyörgünk a gyermekekért, egyházunkért, népünkért, sötét a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Így szól az Úr, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, a ránk következő héten, kedden és csütörtökön 6 órától hétközi istentiszteletet tartunk. Szombaton délután 2 órától a mentőmisszió találkozójára kerül sor. És hirdetem, hogy augusztus 29-én, kedden, egyházmegyei családi napra kerül sor, délután 2 órai kezdettel a listálon a gyülekezeti ház udvarán. Többféle program lesz, evangelizáció, egy előadása családról, amit Vámos Béla felsőpatoni lelkipásztor fog tartani, gyermekekkel és fiatalokkal is külön fognak foglalkozni, lesz könyvvásár, és lesz majd különféle sütemény, pogácsa, frissítő, tehát étkezés is biztosítva. Azt kérik, hogy akik szeretnének részt venni ezen az alkalmon, augusztus 21-ig jelentsük be az esperesi hivatalba. Tehát aki a madi gyülekezetből szeretne ezen az alkalmon részt venni, az legyen szíves jelezni legkésőbb jövő vasárnapig nekem, és én majd aztán jelzem az egyházmegye felé. Hirdetem, hogy adakozás is történt, egy asszony testvérünk Isten dicsőségére 50 eurót adományozott. Befejezésül a 459. dicséret 4. versét énekeljük, szeretnék lenni, mint ő.